Céfusz Mártonnal fogunk beszélgetni, a Periféria Központ, Közpolitikai és Kutatóközpont alapítójával. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát soroltunk itt példákat arra, hogy hú, hát a befektetőket is gyakorlatilag bevonták a rendszerbe, sorolhatnánk még, de szerintem Vakmajon Facebook posztja egyik legjobb pofább, aki mondjuk tegnap azt írta, hogy hát két jó barát, házaspár egyik erházban megveszik egymás lakását, fölveszik a 3%-os hitelt, befektetik 7%-os 20
ülnek tovább a kanapén,
meg sem mozdulnak, megveszik egymás lakását, és igen, szépen a 4%-ot szépen learbitrálják gyakorlatilag kockázatmentesen, de ha ezeken az extremitásokon túllépünk, akkor is egy érdekes kérdés, hogy azáltal, hogy új köröket vonhatunk be, tehát akik eddig nem voltak jogosultak kedvezményes hitel fölvételére, azoknak a megérkezése számít többet, vagy ez mondjuk a várható nagy áremelkedéssel, meg a kiskapukon beáramló, nem éppen kedvezményezetnek szánt körök részvételével, ez mondjuk átírja a matekot, és nem segít a lakhatási válságon, vagy az olcsóbb lakhatás felé el tudunk-e indulni. Szóval ilyen kérdéseink lennének. Az eddigiek alapján mi látszik, amit az otthon startnak a kondícióiról eddig tudunk így társadalomkutatói szemmel például?
Most már azért igen, elég sok részletet tudunk, mert hogy kijött a kormányrendelet, azért ezt így ne vegye senki készpénznek, hogy majd így is fog maradni, mert a más lakáspolitikai eszközöknél is azt láttuk, hogy a feltételeken folyamatosan tekert még a kormány, akár évente többször is, de amit most látunk, hogy én is azt gyanítom, amit ti elkezdtetek már mondani, hogy az egy súlyos probléma, hogy a befektetési célú lakásvásárlást azt nem zárta ki ebből a konstrukcióból a jogalkotó, ami azért így szerintünk nem egy jó társadalompolitikai cél, hogy adóforintokból befektetési célú lakásvásárlást ösztönzünk. A másik meg, amit szintén említettetek, hogy ki fog ehhez hozzáférni, hogy most ugye kicsit szélesebbre nyitott a kormány ehhez az eszközhöz való hozzáférés, mint a korábbi kamattámogatott hiteleknél, ami a családosokra meg a gyerekes családosokra volt szűkítve, de ezzel együtt nem szűrte ki jól, hogy valóban azokon segítsen, akiken legalábbis kommunikációs szinten segíteni próbál. Hogy egy ilyen példát mondjak, ugye a kormány kommunikációban folyamatosan az szerepel, hogy most a fiataloknak próbálnak megsegíteni, ennek ellenére semmilyen életkori felső határ nincsen a kormányrendeletben.
És akkor ebből mi fog következni? Tehát az áremelkedés az biztosra vehető, vagy mondjuk azért megjelennek tényleg a valódi kedvezményezettek, olyan első lakáshoz jutók, akik eddig ezt nem engedhették meg maguknak. Tehát melyik hatás érzitek nagyobbnak?
Igen, ezt azt hiszem most még nagyon nehéz megbecsülni, de az biztos, hogy mind a két csoport jelen lesz, és akkor, hogy ennek az aránya milyen, tehát hogy hányan lesznek azok, akik most tényleg lakástulajdonhoz tudnak jutni, vagy egy jobb lakáshoz tudnak jutni, vagy egy számukra kedvező, vagy az ő szükségleteiknek megfelelő lakhatáshoz tudnak jutni. Ez biztos lesz egy ilyen csoport is, de nem zárta be teljesen a kiskapukat a befektetési célú lakásvásárlással kapcsolatban a kormány, és akkor ezt ugye most még nem lehet látni. És a másik, ami meg szintén probléma ilyen gazdasági szempontból, meg ilyen társadalompolitikai szempontból, hogy azt láttuk így történetileg, hogy volt már kétszer az elmúlt 35 évben ilyen, hogy egy ilyen fix kamattámogatott lakáshitellel az állami költségvetésnek elég súlyos problémái lettek, az egyik az közvetlenül a rendszerváltás után volt, a másik pedig pont az első Orbán kormány, tehát 2002 után történt. És akkor ugye mindig az történt, hogy ezeket az eszközöknek a hozzáférését elkezdték szűkíteni, és vagy megemelték a kamatokat. Szóval az állami költségvetésnek, hogyha túlságosan szélesre nyitja egy ilyen kamattámogatott lakáshitellel az elérhető vagy a célzotti kört, akkor viszont a költségvetés számára lesz finanszírozhatatlan. Ami meg ugye megint a mi adóforintunkból történik.
Kicsit visszamegyünk. Miért jött ez a lakhatási válság? Tehát mi itt a fő ok? Hogy alakult ez ki, ha kicsit visszanézünk az elmúlt sok évre?
Hát az biztos, hogy az egyik, tehát a lakásrendszerben ez gyökerezik, tehát ugye a befektetési célú lakásvásárlásról beszéltünk, de hogy az, hogy a lakás az nem csak egy a mindennapi szükségleteinket kielégítő valami, hogy legyen egy fedél a házunk vagy a fejünk fölött, hanem hogy vannak olyan technikák, amelyekkel ez egy ilyen profit generáló befektetési eszköz lett, hogy ez van szerintünk így a problémának a mélyén, és akkor nyilván az ilyen magyarországi erősen lakástulajdon által dominált lakásrendszerben ezek meg ilyen súlyosabban jelentkeznek. Ugye az ilyen pénzügyi válságok is mondjuk Kelet-Európában sokkal nagyobb ingadozásokat jelentenek, mint mondjuk egy ilyen stabilabb nyugat-európai pénzügyi rendszerben, meg társadalomban, úgyhogy ezek így mind összeadódnak. Meg hát az, hogy a lakáspolitikai eszközrendszert folyamatosan rángatják ide-oda. Ugye a lakás az egy ilyen lassan leamortizálódó dolog, ahol ilyen hosszú távú döntéseket hozunk, társadalmi szereplőként, hogy most akkor veszünk valamit, vagy hol bérlünk, hova költözünk, és akkor ehhez képest az nem jó, hogyha ezek az eszközök pedig évről évre változnak, és inkább ezeket a rövid távú lakáspolitikai ciklusokat próbálják meg lereagálni.
Az mennyiben van benne, amit én említettem, hogy főleg a keresleti oldalt piszkálja mindig a kormányzat, tehát azt próbálja élénkíteni, ami óhatatlanul árfelhajtó. Emlékezünk csak a csok bevezetésére, szinte egyik napról a másikra az érintett ingatlanok ára majdnem a csok mértékével megemelkedtek a hirdetésekben. Ez is nyilván pumpálja fel az árakat, egyre távolítva el bizonyos társadalmi rétegeket a lakáshoz jutástól.
Így van, szóval, hogy pont a, hogyha az volna a cél, hogy a fiatalok megfizethető lakhatáshoz jussanak, mármint szerintem ez volna így a jó cél, akkor ennek persze egy eszköze, hogy segítsük a lakástulajdonhoz jutást, de az biztos, hogy nem egy ilyen varázseszköz, ami mindent megold, és akkor vannak ilyen járulékos hatások, amelyeket meg jó volna valahogy így kiküszöbölni, pont ezt az árfelhajtó hatás az egyik, amit viszont hát nyilván így nehéz, hogyha főleg keresleti oldali eszközök vannak. Most ugye annyiban van egy különbség, hogy van egy kínálati oldali eszköz is, ez az ingatlan fejlesztőknek jutatott szintén kedvezményes ilyen fejlesztési hitel a tőkeprogramban, de az meg ugye majd csak egy-két év múlva épülnek meg ezek
tehát
a lakások.
Tehát van egy fáziskésés a kereslet és a majdani kínálat között.
Abszolút, igen. És akkor az biztos, hogy ezen túl pedig, tehát hogyha most megépülnek majd az olcsó fejlesztői hitelekből a luxus lakások, amelyeknek nem másfél millió forint lesz a négyzetméter ára, szóval hogy ez pont nem azt a kínálatot növeli, ahová meg ezek a keresleti oldali eszközök küldenék be az új potenciális lakásvásárlókat.
Most is oda fogunk kiukadni ezek szerint, mint amit a legtöbb szakértő mond, hogy bérlakás program anélkül ez nem érhető el, mert a világon sokan kísérleteztek vele, de hát aztán a nemzetközi példák is azért inkább azt mutatják, hogy ahol sikerült kordában tartani az ingatlanárakat, olyan országokban is, ahol mondjuk a saját ingatlan tulajdon aránya az elég magas, Magyarországhoz hasonlóan, ott nem nagyon volt, ami eredményre vezethetett volna.
Hát igen, mi azt gondoljuk, hogy bérlakások nélkül így nem működtethető egy igazságos, meg egy jó lakásrendszer, amiben így a társadalom legszélesebb köre számára elérhetőek, megfizethető lakások, és akkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezeket a bérlakásokat az államnak kell üzemeltetnie, de hogy mondjuk legyenek itt jól szabályozott környezetben non-profit befektetők, vagy non-profit szereplők, és akkor ezek őket támogassa valahogy az állam egy ilyen hosszú távon kiszámítható lakásprogrammal, az abszolút jó volna, tehát ezt a 3%-os lakáshitelt akár lehetett volna önkormányzatoknak is mondjuk, vagy lakásügynökségeknek adni arra, hogy bővítsék a lakásállományt, és akár a mellé belerakható olyan szabályozói eszköz, amely pedig azt is biztosítja, hogy mondjuk azokban a bérleti díjak valóban megfizethetők legyenek, és ne az legyen, mint a mostani albérleti piacon, ahol meg hát a lakástörvény az se igazából a bérbeadóknak, se a bérlőknek nem ad egy ilyen kiszámítható, meg biztonságos lakhatási formát, és akkor ott is ugye az árak azok pedig elég vadul, és meg tudnak változni.
Viszont talán ebben sokan éreznek, vagy valószínűsítenek valamiféleképpen, vagy valamekkora pozitív változás, mert hogyha nagyon sok pénz beömlik, és nagyon sokan vesznek lakásokat, olyanok is, akik mondjuk nem akartak volna, és befektetési céllal, az viszont a kínálatot növeli a bérlakáspiacon is, és ez talán lenyomhatja az árakat valamennyire az albérletek esetében is. Nem tudom, érdemes-e ilyennel számolnunk, vagy ez csak egy alapvető és egyszerűnek
teoretikus felvetés, igen.
Hát meglátjuk, igen. Ez szerintem egy jó kérdés egyébként. Ugye azt látjuk, hogy a legnagyobb ilyen feszültségek jelenleg a budapesti agglomerációban, meg a nagyvárosokban vannak, tehát hogy van, ahol pedig ugye tényleg nagyon nehéz albérletet találni, nyilván a befektetési célú lakásvásárlás is ezekbe a térségekbe összpontosul, de hogy mondjuk mi lesz, mi várható mondjuk egy ilyen kisvárosi lakáspiacokon, ez nyilván az elnéptelenedő falvaknak a lakatási problémáit nem fogja megoldani, vagy a demográfiai problémáit, szóval majd meglátjuk, hogy így szerintem egy-két év múlva, hogy milyen hatásai lesznek ennek az eszköznek. Én nem nagyon hiszek abban, hogy majd az, hogyha most új befektetési célú lakásvásárlók megjelennek, akkor majd az lejjebb nyomja az albérletárakat, az sokkal egyszerűbb eszközökkel meg lehetne oldani, mint sem, hogy ezekre az áttételes hatásokra számítsunk.
Néhányat mondtál már egyébként, hogy ti fejetekben mi van, hogy mi lenne itt a jó megoldás egészen konkrétan, ugye kollégiumépítés,
igen,
és van terve egyébként, meg egy hallgató juttatta az eszünkbe.
Igen, hogy nem lakást vegyen egy 18 éves gyerek gyakorlatilag.
Arról talán volt is bejelentés, aztán mintha nem volt valami, volna tovább.
De az elhalt, vagy nem tudunk róla, hogy alakul, igen.
Igen, én sem tudok róla.
Milyen alternatívákban lehet gondolkodni?
Hát ez igen, ez szerintem egy ilyen, biztos, hogy kell egy ilyen lakáspolitikai mix, hogy az embereknek a önálló lakhatás megszerzése körül, tehát hogy ugye például egy egyetemista is nem biztos, hogy abban a városban kezdjen majd dolgozni, ahol tanulni fog, tehát hogy ott mondjuk nem a lakástulajdon kellene elsősorban szerintem ösztönözni, vagy a lakástulajdonlást, hanem sokkal inkább az, hogy mondjuk legyenek elérhető albérletek, meg kollégiumok, és ez valószínű így az embereknek az ilyen első munkaéveiben is szintén valamint még így keresik, hogy majd mi lesz az a szakma, amiben hosszú távon is dolgoznak, majd melyik az a város, ahova le fognak telepedni így hosszabb távra, és akkor ott is egy lakástulajdonos az sokszor akár korlátozhatja is a mobilitás, vagy azokat az elérhető lehetőségeket, amelyek mondjuk így a munka szempontból, vagy munkahely szempontjából elérhetőek. Úgyhogy ott biztos erre szükség volna. Azt hiszem a kiinduló pont az, hogy legyen végre egy ilyen lakáspolitikai stratégia, ami az egyik kormánynak se volt a rendszerváltás után, hogy bele lenne írva, hogy mit szeretnénk mi így a hosszú távon, 30 éves időtávon a lakásrendszerrel, és akkor ehhez legyenek eszközök rendelve, amelyeket következetesen végrehajt a mindenkori kormány, meg hogy ebben lehetőleg legyen valamilyen politikai konszenzus is. Szóval ez biztos egy kiinduló pont, és akkor a szerintünk így nagyon fontos volna ezeket a különböző lakástulajdonon túli formákat is ösztönözni, úgyhogy az ilyen mindenféle bérleti megoldások és a megfizethető lakhatásnak a valahogy definiálása, és akkor, hogy legyenek olyan bérlakások, akár magánszereplők, akár non-profit szereplők, akár önkormányzati vagy állami szereplők üzemeltetésében, amelyek tudnak egy szélesebb társadalmi csoport számára megfizethető lakhatást biztosítani, az biztos, hogy jó volna. És akkor ugye most az Európai Uniós szinten vannak erre kezdeményezések, szóval az Európai Bizottság jövőre elő fog jönni a ilyen megfizethető lakhatásról szóló európai tervvel, úgyhogy annak majd biztos lesz egy ilyen ösztönző hatása, vagy mi ebben reménykedünk arra, hogy így a magyarországi lakáspolitikai gondolkodás is egy kicsit annak megfelelően így átalakuljon, és akkor legyen egy ilyen társadalom politikailag is jobban végig gondolt lakáspolitikai eszközrendszer.
De ehhez valahogy az emberek gondolkodásmódját is meg kéne változtatni, nem?
Mert... Hát és nem 6 hónap a választások előtt, ugye, mert ez egy hosszabb kifutású történet, úgyhogy valószínű, hogy a népszerűbb intézkedések
törnek utat. A saját lakás a szentnek tűnik, igen. És nem csak a mostani a jelenlegi miniszterelnök.
Nem, az a magyar néplélekbe beívódott, ahogy te is kezdted ugye ezt a beszélgetést, hogy az elején ugye elmondtad, hogy nálunk ennek hagyománya van, hogy a saját lakás az kell.
Meg a számok ezt bizonyítják, mert oké, hogy voltak ebbe hullámzások, de azért 10 éves időtávon nem találsz olyan időszakot, amikor ne ez őrizte volna legjobban az értékét, és oké, most a részvénypiasztól eltekintünk, de hogy erre mindenki úgy tekint, és egyébként tényleg ezt mutatják a számok, hogy ez biztos, és lám az járt jól, mert nekem volt, bezzeg, aki lemaradt, az meg rosszul járt, és ez tényleg tényszerűleg így van.
Ez így van, viszont mi azt láttuk, volt 2022-ben egy ilyen budapesti reprezentatív felmérésünk a felnőtt lakosság körében, és ott mi azt tapasztaltuk, vagy az volt a válaszadóknak a jelentős részének a véleménye, hogyha lenne olyan bérlakásrendszer, amely megfizethető, biztonságos, biztos lakhatást biztosít, akkor nem feltétlenül ragaszkodnának az emberek a lakástulajdonhoz, hanem inkább azon, hogy a lakástulajdon az, ami a legbiztonságosabbnak tartott, és akkor ezért van az, hogy így ez az, ami így inkább a politika meg a mi gondolkodásunk előterébe is van, de hát jelenleg például Budapesten több mint 15%-a az embereknek bérel, tehát azért ez a társadalomnak egy nem egy elhanyagolható részeinek így a mindennapja az, hogy a bérleti díjat fizeti, és nem a hiteltörlesztőjét.
Igen, egyébként igen, demográfiailag is úgy alakul, ugye, hogy az Z-generáció, most olvastam egy ilyen kutatás direkt ezzel a célzattal készült, hogy igazán nem akarnak ők feltétlenül 25 éves hitelekbe bonyolódni, röghöz kötődni egy ingatlan tulajdonnal, ugye még autót sem vesznek, nemhogy lakást, és ez ugye most egy nagy általánosítása ennek a generációt illetően, tehát ezt is figyelembe lehetne venni egy lakáspolitikánál, hogy változnak az idők, igen, meg lehet nézni százalékosan, és én úgy tudom egyébként, hogy csökken a lakástulajdonban lévők száma, ahogy te is mondod, ugye elég sok bérlő van már a fővárosban is, tehát van egy ilyen változás, ezt is valahogy be kéne építeni egy hosszú a programban.
Igen, és akkor megnézni, hogy ezeknek a bérlőknek mekkora az a része, amely viszont ilyen akár rossz minőségű, rossz helyen lévő lakásokba szorul ki, mint bérlő, azokkal nyilván valamit így kezdeni kellene a lakáspolitikának, tehát hogy nem tudom, zsúfolt munkásszállókban meg a béletekben éljenek sokan, de hogy lehet szerintünk egy olyan lakásrendszer, amiben van egy ilyen nagyobb mértékű bérlakás piac, ami pedig megfizethető is, meg biztonságos is.
Hát jó, meglátjuk, igen, hogy ez hogy alakul, ez a program szeptembertől elindul, ahogy te is említetted, még azért várható, hogy lesznek benne változások, alakulások. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, és egy kis hátteret adtunk ennek. Jó munkát, szép napot kívánunk!
Én is köszönöm, sziasztok!
Szervusz! Szervusz Mártonnal, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont alapítójával beszélgettünk.